2,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Két szakaszban emeli a kormány a 10 000 fő alatti településeken dolgozó önkormányzati köztisztviselők bérét. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny legfrissebb számában jelent meg. A döntés értelmében idén 15%-kal nő a dolgozók illetménye, majd 2026. januárjában újabb 15%-os emelés következik. A béremeléshez szükséges forrásokat a központi költségvetés biztosítja. A határozat egyúttal utasítja Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy a központi költségvetésből fejenként 532.500 forintos többlettámogatást biztosítson a 2025. július 1-i béremelés fedezetére. A Magyar Nemzeti Bank vezetősége átfogó szervezeti átalakításról döntött, amelynek célja a működés hatékonyságának növelése és a kiadások csökkentése, írja a híradó. Az intézkedés részeként a munkavállalók számát a teljes létszám mintegy 15%-ával csökkentik, ami körülbelül 265 alkalmazottat érint. A jegybank közlése szerint a távozó munkatársakat célzott támogatási programmal segítik az elhelyezkedésben. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint jövőre 2026-ban 3 alkalommal szombaton is munkanap lesz, cserébe azonban az évelején, nyár végén és karácsony előtt hosszabb pihenésre nyílik lehetőség. Január 2-a, augusztus 21-e és december 24-e pihenőnap lesz, ezeket viszont január 10-én, augusztus 8-án és december 12-én szombaton kell ledolgozni. A Budapesti Közlekedési Központ 2026-ban új közbringa rendszer indítását tervezi, amely a mostaninál jelentősen nagyobb, rugalmasan bővíthető flottával és elektromos rásegítésű kerékpárokkal valósul majd meg, tudatta a Magyar Távirati Iroda. A közlemény szerint a megújuló közbringa rendszerben a tervek szerint kétszer annyi kerékpár, többszörös leadási ponttal és több mint 80%-kal nagyobb területen szolgálja majd ki az igényeket. Csalók próbálják meg átverni a jóhiszemű felhasználókat, visszaélve a fővárosi állat- és növénykert nevével és arculatával, hívja fel a figyelmet az állatkert. A megtévesztő álprofilok hamis nyereményjátékot hirdetnek, majd a kommentelőkkel külön privát üzenetben lépnek kapcsolatba, ahol bankkártya adatokat próbálnak kicsalni. Az állatkert hivatalos Facebook oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozza, az állatkert nem hirdetett ilyen akciót és semmilyen nyereményjátékot nem indított, amelyhez személyes vagy pénzügyi adatokat kérnének privát üzenetben. Az intézmény arra kéri a látogatókat és a közösségi média felhasználóit, hogy ne dőljenek be a csalásnak, soha ne adják meg bankkártya adataikat. Megszűntek azok a korlátozások, amelyeket még márciusban vezettek be a száj- és körömfájás járvány miatt, közölte a fővárosi állat- és növénykert. Így újra látogatható az állatsimogató, illetve az ausztrál ösvény lakói közé is újra bemehet a közönség. Szinte bárhol felbukkanhat az országban a rákpest is terjesztő vörös mocsárrák, amely különösen veszélyes a Balatonban és a Velencei tóban élő több őshonos fajra. A Magyar Haltani Társaság szerint a vörös mocsárrák elterjedését világszerte elősegítette a díszállatkereskedelem. Ez a faj rendkívül gyors ütemben terjedt el a természetes és a mesterséges vízterekben. A vörös mocsárrák megjelenése különösen veszélyes a Balatonban élő őshonos folyamirákra és kecskerákra, valamint a Velencei tónál a császárvízi folyamirák állományra. Ennek oka, hogy a vörös mocsárrák terjesztheti a rákpestist, ami egy olyan betegség, amely súlyosan károsíthatja az itt élő őshonos rákfajokat, figyelmeztet a Magyar Haltani Társaság. Híreink végén az időjárásról. Napos, gomoly felhős idő várható. Késő délutántól nyugat felől vastagabb felhőzet érkezik a Dunántúlra. A Nyugat-Dunántúlon gyenge zápor előfordulhat. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, néhol erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között valószínű.
Reklám.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Muzika Aulika Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az új ember május 25-ei száma. A tartalomból. A szeretet és az egység küldetésében 14. Leó pápa megkezdte Péteri szolgálatát. A szelíd erő eredményes a nevelésben is. Átadták a pedagógusi munkát elismerő Kunz díjat. A kegyelem átalakítja a fogvatartottak életét. Hálaadás a börtönkúr CEO jubileumán. Imádkozva saját megújulásunkért is. Egyházközségi képviselőtestületek tagjai találkoztak Egerben. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Vár, még vár, hogy meggyógyulj kis madár. Gyünge még az a szárny, hogy repülj az égen. Szállj, hát szállj, túl a hegyek ormán. Légy te a szivárvány a madarok útján. Engem is várnak, a barátaim egyre várnak. Mondd még, hogy engem csak te érdekelsz. Madarak szállnak, vége a nyárnak, de te mindig itt leszel. Jönnek új évek, gyúlnak a fények, lelkemből énekel. Madarak szállnak, vége a nyárnak, te mellettem leszel. Nem kell más, így lesz szép a világ. Szállj, hát szállj, túl a hegyek ormán. Légy te a szivárvány a madarak útján.
Lelkemből énekel. házunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Korunk egyik legnagyobb kihívása, hogy a szülők a teremtés rendjével összhangban nevelik a gyermekeiket, vagy inkább a trendekhez próbálnak igazodni. Uzsaliné Pécsi Rita neveléskutató szerint a hit és a keresztény értékek stabil alapot adhatnak a gyermekek számára, különösen egy olyan világban, amit a bizonytalanság és az állandó változás jellemez.
A felnövekedő és gyenge személyiségnek, úgy, mint egy ilyen kis gyenge palántának az élet, tehát karóra van szüksége már, tehát ahol fölkapaszkodhat, hogy gyümölcsözővé váljon.
Mit akar a férfi, és mire vágyik a nő? Ezekre a kérdésekre szeretne választ adni Dérás Zsolt könyve. A református lelkész házassági tanácsadással is foglalkozik. Úgy érezte, tapasztalatait másokkal is meg kell osztania, hogy segítse a párokat.
Én tudom azt, hogy a bibliai értékek, a bibliai tanítások, azok nagyon jól működnek. A gyermeknevelésben, a házasságban, az emberi kapcsolatokban, mindenben. És igyekeztem azokat a gondolatokat megfogalmazni, amik ott vannak több ezer éve a Bibliában, és az emberek egyszerűen elfeledkeztek róla. Érdemes visszatérni ezekhez az alapokhoz, és érdemes megélni úgy a házasságot, ahogy évezredeken keresztül nagyon jól működött, és nem kísérletezni nyitott házassággal, meg más egyéb dolgokkal, mert ezek zsákutcák.
Ezekkel a témákkal várom Önöket műsorunkban. Kellemes rádiózást kívánok! Korunk egyik legnagyobb kihívása, hogy a szülők a teremtés rendjével összhangban nevelik a gyermekeiket, vagy inkább a trendekhez próbálnak igazodni, mondja Uzsaliné Pécsi Rita. Az organikus pedagógiát valló neveléskutató szerint a hit és a keresztény értékek stabil alapot adhatnak a gyermekek számára, különösen egy olyan világban, amit a bizonytalanság és az állandó változás jellemez. Kutatásai alapján azok a fiatalok, akiknek az életében jelen van az Isten kapcsolat, magabiztosabban állják a kihívásokat. A szakembert elsőként a férfi és női szerepek összhangjáról kérdeztem. Azt olvassuk a Bibliában a teremtés történetben, hogy Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őt. De akkor hogy lehet, hogy mégis ennyire különbözünk egymástól, férfiak és nők?
Pontosan az, hogy két minőséget teremtett, ami egyet alkot, egy kerek egészet, és ez egy kiegészítő minőség. Éppen a különbözőségünk folytán lehetünk annyira összeillők, mint egy jobb kéz, bal kéz, mint a puzzle darabkák, ugye, hogy így alkotunk egyet. És nagyon szép ez így a Bibliában, hogy az Isten képmása, ugye, az a teljesség, az a tökéletesség, az a megszületendő harmónia, és egyikünk sem birtokolja egyedül. Ezt egyedül, hogy úgy mondjam, képtelenség létrehozni, hanem ez az együttes, ez az összeépülés, ez a kiegészülés, ez az egymásban lét, ez az egymásban lakozás tulajdonképpen, az, ami ezt a teljességet kiadja, és mindjárt ez egy feladatot is mutat számunkra, hogy találjuk meg azt, ami a saját lényünknek a sajátossága, és szeressük a másikban, ami az övé. Tehát én most nőként ne akarjak férfiasan, hogy úgy mondjam, helytállni, hanem én akarjak nőies helytállni, és örüljek annak, hogyha van társam, ha vannak testvérek, mert ugye ez ugyanúgy nem csak a házasságban érvényes, hanem akár csak egy közösségben is, ahol a kétféle sajátosságot, a kétféle minőséget férfiak és nők hordozzák és képviselik.
Miért akarnak egyáltalán a férfiak egy kicsit nők lenni, a nők pedig férfiasak? Miben kell keresnünk ennek a gyökerét?
Átcsúsztak a szerepek egymásba. Itt az egyenjogúsításnál, vagy az egyenjogúságért való harcban egy rossz eszközt választotta a női nem. Van is, aki így fogalmaz, hogy elvették a férfiaktól azt az alkotó területet, behatoltak tulajdonképpen versenytársként a férfiak mellé, és nem ez lett volna az eredeti küldetésünk, hanem a férfiak mellé segítőtársként, vagy egyenrangú társként, tehát támaszként, vagy testvérként, vagy kiegészítő egységként mellé lépni. Na most abban a pillanatban, hogy versenytársként lépünk be ebbe a helyzetbe, itt ilyen kiütéssel győz valamelyik. Na most, hogyha nagyon erős volt ez a feminista mozgalom. Azt tapasztaljuk, hogy számos olyan terület, ami korábban akár a férfiaknak volt a sajátjuk, elnőiesedett. De ezek nem úgy nőiesedtek el, hogy női attribútumokkal telítettük meg őket, hanem hogy át akartuk venni a férfiakét. Na most itt egy nagyon-nagyon automatikus felcserélődés elkezdődik, hogy a férfiak akkor miután, hogy úgy mondjam, elvettük a vadászmezejüket, ezért kiszorulnak, és akkor átmennek a női területre. Tehát, hogy kezdenek azzal, vagy szeretnének azzal, hogy úgy mondjam, érvényesülni akár a külsőnek a vonzása például, ami egy kifejezetten a széppel való vonzás, ez egy női attribútum volt mindig. Na most attól kezdve, hogy a férfi test is, hogy úgy mondjam, belelépett ebbe, hogy a külsővel való vonzás, mert azok a területek, ahol igazán férfias lehetett, azok elvesztek számára, mint külön férfias területek. Tehát összemosódik, összecsúszik egymásba ez a két nemi sajátosság, és lassan már észre se vesszük, és ezt tartjuk, hogy úgy mondjam, normálisnak. De ebből nem sok normális viselkedési szerep minta kerül ki, mert azért ezek sokkal ősibb mintázatokra épülnek bennünk, és biztos vagyok benne, hogy ezt minden férfi és minden nő érzi úgy az első pillanatra. Tehát amikor úgy először megyünk be erre az idegen területre, ami a saját lényünkkel, a valónkkal nem harmonizál, akkor furcsa is. Van egy bizonyos csoportnyomás, és ez a csoportnyomás ez képes felülírni ezeket a mély ösztönöket is akár, amikor sokszor mondja azt, hogy de ez így jó, ez így pont jó lesz, és legyél csak, igen, egy nőnek, legyél csak katonás, legyél férfias, ezt így kell. És sajnos ebben a helyzetben egyszerűen polgárjogot vagy létjogosultságot kapott az, hogy nem a saját nemünknek megfelelő, vagy legalábbis azzal nem harmonizáló mintázatokat, magatartással veszünk részt egy közösségben.
Mondott egy nagyon fontos dolgot, a nő nem egyenlő a férfival, hanem egyenértékű vele.
Egyenértékű.
Mi a különbség a kettő között?
Nem egyforma. Tehát nem az egyformaságért harcoltak ugye még a feministák sem, hanem az egyenlő méltóságért, de nem az egyformaság. És ez átcsúszott. Tehát az, hogyha egyformák vagyunk, akkor pont azokat a sajátosságokat töröljük el, amitől egy személy pont éppen eredeti. És ez az eredetiségünk, hát ezt mondjuk ugye identitásnak, ez énazonosságnak, hogy ennek a legmélyebb gyökere, hogy ezt az én lényemet, a személyemet, ezt nőként viselem-e, vagy férfiként. Tehát ez egy egészen más minőség lesz, és hogyha ezt egyformásítom, akkor pont ezt a karakteres különbséget, ezt törlöm el, tehát nem lesz fekete meg fehér, hanem két szürke lesz, ami között nincsen különbség, és összemosódik.
A Biblia nagyon világossá teszi a nemi szerepeknek az alapjait. Milyen az ideális férfi, és milyen az ideális nő? Mert azt látjuk, hogy különbözik a gondolkodásunk, a viselkedésünk, a kommunikációnk, de mégis együtt egységben tudjuk megteremteni azt a harmóniát, amiről olvasunk a Szentírásban is.
Igen. Számos szakirodalom taglalja is, hogy ezekből a biológiai különbségekből is, meg a teremtésnek, tehát a sejtjeinkben hordozott különbözőségből milyen magatartásformák, milyen viszonyulások, milyen világlátás következik. Tehát a férfiak inkább a keretek meghatározása, annak a védelme, a hosszú távú célok, az erőt kívánó feladatok, a biztonság megteremtése, a női nemnek felemelése, tehát azt mondom, hogy minden férfi, vagy a fiainknak meg kéne tanítani azt, hogy ragyogtassák fel a közelükben lévő nőket, tehát és a nőknek pedig inkább ez az otthonteremtés, a gyengédség, a személyes odafordulás, a személyes megoldások, a finom megoldások, a szociális, az empatikus, tehát egyszerűen az idegrendszerünk is erre érzékenyebb, például a nőké. Tehát a nők az életközeliség, azok a hétköznapi élethelyzeteknek a finom személyes megoldása, a férfiaknak pedig annak a hosszú távú irányozása, hogy azért a hosszú távú cél ne vesszen el, hogy annak a biztonsága ne vesszen el, hogy annak az összetartozása, a nagy erőknek, a nagy céloknak, a nagy eszméknek a begyökeresztetése. Tehát így nagyjából ugye ezt tudjuk mondani. Persze mindannyiunkban van férfi és női tulajdonság, meg hormonok is, meg mindenféle, de ez a tendencia, ez tud szép harmonikusan összeépülni. És mind a kettőre szükség van. Tehát ezt nagyon lehet látni, hogy a rendre, a rendezettségre, a hosszú távú gondolkozásra, azoknak a szerkezetére, tehát a közösségnek a szerkezeti és akár a hierarchikus felépítésére nagyon nagy szükség van. Ez egy férfias megnyilatkozása egy közösségnek. De hogyha ebben nincsenek jelen azok a személyes megoldások, a törődés, a személyes odafigyelés, ezek a nőies és hétköznapi kis dolgokra való berendezkedése és ennek az érzékenysége, akkor az egy nagyon szikár és egy élhetetlen lesz. De hogyha csak ezek vannak benne, akkor meg szétfolyik az egész, és nincs egy medre. Tehát biztos, hogy érzékeljük ezeket a tendenciákat, és ezekben vannak persze átmenések, meg áthajlások, átmehetünk egymás szerepeibe, csak vigyük magunkkal az identitásunkat.
Ez velünk született, vagy nevelés kérdése, hogy hogyan viselkedünk a férfi, illetve a női szerepeinkben? Mi határoz meg mit?
Velünk születtek ezek az irányultságok, és hogyha hagyjuk ennek a természetes felnövekedését, és ezeket tudjuk támogatni, mert ismerjük ezeket, akkor ezek, hogy úgy mondjam, fölerősödnek, és egy nagyon jó mederbe kerülnek. Na most ugye a nevelés az nagyon sokat számít, és lehet szembe menni, tehát az emberi szabadság nagyon nagy. Abban nem nagy a szabadság, hogy már az első sejtünk férfi vagy női sejt. De ott már van szabadság, hogy ezt merre felé nevelem. Tehát azt mondom, hogy lehet más felé nevelni, de akkor szembe megyünk az összes sejtünkkel, és ebből igazán nagyon sok probléma származik. Rendkívül sok feszültség, nagyon sok torzulás, nagyon erős sérülések forrása is lehet. Tehát a kérdés, hogy ez belénk nevelte, nem belénk nevelte, ez velünk születik, de azért azt látjuk, hogy a környezetnek nagyon nagy hatása van. Tehát a nevelés rendkívül fontos, hogy tudunk-e a teremtéssel együttműködő nevelés Isten elgondolásával nem megyünk szembe. De ez nem csak ebben mutatkozik meg, tehát ez az egész nevelői mi voltunk, vagy szülői mi voltunk, tehát ez nem csak a nemi identitással kapcsolatban kell figyelembe vennünk, hanem tényleg akár például a természetnek a, most ugye teremtésvédelem most nagy téma mostanában, de ez ugyanezt mondja, hogy együtt tudok-e működni Isten teremtési szándékával, vagy szembe megyek az egésszel. És ugyanígy ebben a kérdésben is, hogy felismerjük-e azt, hogy kinek teremtett Isten engem férfiként és nőként, a gyerekemet fiúként vagy lányként, és hogy belesimulok ebbe a teremtési rendbe, és ezzel együttműködve azt erősítem-e föl, vagy egyszerűen akármilyen divatnak, vagy ideológiának, vagy nyomásnak, vagy egy bármilyenféle ezzel ellenkező trenddel hajlandó vagyok együttműködni. Szóval ez az emberi szabadság.
Márpedig vannak olyanok, akik szembe mennek az Istennek a teremtési rendjével, gender ideológia, nagyjából 100 féle választott társadalmi nemünk van most. Ez egy profin megtervezett csoportnyomás?
Abszolút. A csoportnyomás egy nagyon, nagyon erőteljes mentális jelenség, tehát ez egy olyan, ahogy működik a gyomrunk, ahogy működik a szemünk, a látásunk, a pszichénk, így működik az emberi psziché, hogy egy tekintélyes csoportnak a rendszeres nyomására a saját meggyőződésemet is hajlandó vagyok felülírni. Ez egy nagyon-nagyon erőteljes jelenség a 10 és a 30 éves korosztályban, tehát pont amikor a nevelés történik, ugye, amikor kialakul egy személyiség. Tehát ebből is látszik, hogy a nevelésnek mekkora nagy szerepe van. És ebben az időszakban, hogyha például egy fiatal nagyon sokat hallja, már pedig a gender ideológia nagyon erőteljes nyomást gyakorol a fiataljainkra, hogyha nagyon sokat hallja, hogy hát lehet, hogy rossz testbe születtél, és hát nem a férfi meg a nő szövetsége az, ami igazából a családot alkotja, hanem hát akármilyen, tehát ez a 100 féle is lehet. Hogyha például te ma férfinak érzed magad, az lehet, hogy holnapra megváltozik, és holnap te nőnek érzed magad, de lehet, hogy semmilyennek nem érzed, már nem is tudom elmondani, tehát 100 félét most gondolja el, tehát szinte
lehet. Engedjen meg, hogy említsek egy nagyon abszurd példát. Franciaországban egy nő hozzáment egy hídhoz. Azon gondolkodtam, amikor ezt olvastam, hogy jutottunk idáig.
Ugye emlékszünk arra talán, amikor a Magyarországon is megjelent ez az első ilyen mesekönyv, hogy ugye véletlenül úgy találták a szülők, hogy ennek a mesének a végén a királyfi csókolja meg. Ez egy hihetetlen veszélyes helyzet, mert ugye a mese alakokon keresztül érzelmileg azonosulunk azokkal a szerepekkel. Ugye azt állította a gender tábor, hogy úgy mondjam, ó, hát egy mesétől nem lesz senki, még semmilyen változása. De nem láttam még olyan gyereket, amelyik egy mesét csak egyszer hallgatott meg. Tehát abban a képlékeny időszakban, amikor tanulja saját nemi identitása, még nem kialakult, nem szilárdult meg. Mondom, hogy az összes sejtjében ott van, de ugye ez a nevelésnek a helyzete, hogy ezzel együttműködve kap ennek megerősítést, vagy nem kap, hanem ott már elültetjük azokat a kétségeket, hogy hát miért ne? Hát lehet a királyfiba is szerelmes, és lehetne, és akkor ezeket így tulajdonképpen bemossa a gondolkodásába, az érzelmeibe, a tapasztalati világába lassan bebejön, és hát ez bizony, hát akármennyire furán hangzik, én ezt nem érzékenyítésnek nevezném, hanem megrontásnak. Azért, mert itt egy ilyen természetes, és a valóban az összes sejtjében mozgó ösztönzést, és isteni ösztönzést is semmibe veszünk, és ellentétesre fordítjuk, tehát mint hogyha ez nem is létezne, és elhajlítjuk, vagy például ez ugyanaz, mint hogyha egy növénykét nem engednénk nőni, és ez visszafordíthatatlan.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Uzsaliné Pécsi Rita neveléskutatóval beszélgettem.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Mit akar a férfi, és mire vágyik a nő? Ezekre a kérdésekre szeretne választ adni Dérés Zsolt könyve. A református lelkész házassági tanácsadással is foglalkozik. Úgy érezte, tapasztalatait másokkal is meg kell osztania, hogy segítse a párokat. Dérés Zsolt a kötetben a férfi és a nő kapcsolatát elemzi, mindezt a bibliai tanítások alapján teszi. 21 fejezetben írja le az életen át tartó boldog házasság receptjét, amire természetesen mi is kíváncsiak voltunk. Miért ír erről a témáról egy református lelkész?
Kezdjem ott, hogy amikor kikerültem a teológiáról, időnként megkerestek feleségek, hogy szeretnének velem beszélni. Elmondták a fájdalmaikat, problémáikat, kijöntötték a szívüket, a lelküket. Lényegében úgy kezeltek, mint egy lelki szemetes ládát, és nagyon hálásak voltak azért, hogy meghallgatja őket egy olyan ember, aki nem neveti ki őket, megérti, együtt érez velük, és biztos, hogy megtartja magának az elhangzott dolgokat, nem fecsegi tovább. A magam részéről úgy gondoltam, hogy ez kevés. Ezért olvastam rengeteget a témában, és végeztem egy képzést is, ami kimondhatóan házassági tanácsadással foglalkozik, és elkezdtem úgy dolgozni a lelkészi állás mellett, mint házassági tanácsadó. A könyvet azért írtam meg, mert azt láttam, hogy a párok javarésze ugyanazokra a zátonyokra fut rá. Nyilván vannak eltérések, nem lehet azt mondani, hogy minden házasság pont úgy megy tönkre, de vannak olyan dolgok, amelyek nagyon gyakran fordulnak elő.
Mi a legnagyobb probléma ma a párok életében, hogy látja?
Nem nagyon tudnak alkalmazkodni. Nagyon sok fiatal úgy nő fel, hogy nem volt egy egészséges családmodell a háta mögött. Elváltak a szülei, vagy nagyon rosszul éltek, nincs egy olyan minta, amit le tudott volna másolni, és amit megvalósíthatna. A média egy roppant torz képet tár a fiatalok elé, olyan dolgokat mutat be, amelyek biztos, hogy nem működnek, biztos, hogy kudarchoz, biztos, hogy szakításhoz, váláshoz fognak vezetni. Ráadásul a férfi és a nő teljesen másképp gondolkodik. A férfi elgondolja, hogy ő mit szeretne, a nő elgondolja, hogy ő mit szeretne, és azt akarja adni a másiknak teljes szeretetből. De másik nem egészen ugyanarra vágyik. Vannak eltérések, és mivel másak vagyunk, másképp gondolkodunk, nem mindig tudjuk megérteni.
Ezek a szeretetnyelvek.
Például ez is. Vagy mondjak a jellegzetességet, például egy ilyen nő megkérdezi a férjét, hogy nem vagy éhes, nem vagy szomjas, nem vagy fáradt. Akkor ezzel lényegében azt mondja, hogy én éhes vagyok, és szeretném, ha ebédelnénk, vagy vacsoráznánk. Szomjas vagyok, és szívesen elfogyasztanék valamit. Elfogyasztasz-e velem egy üdítőt, egy bort este mondjuk?
Miért nem kommunikálnak a párok egyértelműbben? Ezt is tanulni kell, vagy kellene?
Hát igen, ezt is meg kellene tanulni. Tehát azt figyeltem meg, hogy ha felteszem a kérdést egy nőnek, hogy szerintem mire vágyik a férfi, és felteszem a kérdést egy férjnek, hogy szerintem mire vágyik egy nő, mindegyik elmondja azt, amit ő szeretne kapni, de nem azt, amire a másik nem tagjai vágynak. A nők több dolgot várnak el egy házasságtól, és több dolgot várnak el egy férfitől. Legalább 10-et fel lehetne sorolni. Egy férfinak elég 3 dolog, és ezt a 3-at hadd mondjam el. Egy fiatal egészséges férfi esetében elég a tisztelet, a szeretet és a szex. Nők például egy életen keresztül vágynak a szerelem érzésére. A nőknek nagyon fontos az, hogy érezzék a férfi megbecsülését, odaadását, de érezzék azt is, hogy a férfi nem úgy van, hogy nélküled nem tudok élni, hanem meg tud élni a saját lábán, akár a nő nélkül is. Éreznie kell azt, hogy a férfi elég önálló, stabil, határozott, magabiztos, humoros, céltudatos, jó a család eltartó képessége, és sorolhatnánk, tehát a nők elvárása több, de ez teljesen érthető, mert hát ők azok, akik az életet tovább tudják adni, és egy megszületett gyermekeket, azokat el kell tartani, azoknak nem mindegy, hogy milyen lesz az élete. Egy nő sokkal felelősségteljesebben dönti el azt, hogy kivel tölt el egy életet, mint egy férfi.
Említette a szexualitást, amiről egyébként a könyvében is nagyon nyíltan ír. Tabu ma az egyházban a szexről beszélni?
Az a helyzet, hogy annyira úttörő jelenség ez az egyházban. Én nem is tudok arról, hogy más református lelkész írt volna ilyesmiről. És megmondom őszintén, hogy amikor megírtam a könyvnek azt a fejezetét, ami a szexualitásról ír, akkor én nagyon izgultam, hogy most mi legyen ezzel a témával, mert tudom, hogy fontos téma.
Volt még olyan téma, ami dilemmát okozott, hiszen református lelkészként olyan kérdéseket feszeget, amiről egyébként a mindennapokban is nagyon nehezen beszélgetünk.
Hát rengeteg tabu témát feszegetek a könyvben, például a női szelíd lelkűség mítosza. A nőknek a hormonháztartása annyira gyorsan változik, a hangulatok állandóan változik, és emiatt a sokkal szeszélyesebbek. És hogyha ezt egy férfi nem tudja, akkor azt fogja hinni, hogy minden nő szelíd, kivéve az övé. De nem. Ezt el kell fogadjuk, hogy a nőkre egy olyan érzelmi teher nehezedik, és olyan sok feladat, amit nagyon nehéz úgy elviselni és elhordozni, hogy mindig mosolyogva, zokszó nélkül, és ezt nem várhatjuk el.
Mennyire van összhangban egymással a teológia és a szakirodalom?
Szerintem maximálisan. Én tudom azt, hogy a bibliai értékek, a bibliai tanítások, azok nagyon jól működnek. A gyermeknevelésben, a házasságban, az emberi kapcsolatokban, mindenben. És igyekeztem azokat a gondolatokat megfogalmazni, amik ott vannak több ezer éve a Bibliában, és az emberek egyszerűen elfeledkeztek róla. Érdemes visszatérni ezekhez az alapokhoz, és érdemes megélni úgy a házasságot, ahogy évezredeken keresztül nagyon jól működött. És nem kísérletezni nyitott házassággal, meg más egyéb dolgokkal, mert ezek zsákutcák.
Vannak tökéletes házasságok?
Jó lenne, ha lenne, de nincs. Az a helyzet, hogy vannak nagyon jó házasságok, de tökéletes házasság nincs. És ez nagyon-nagyon fontos. Az a helyzet, hogy mi emberek nem vagyunk tökéletesek. És innentől kezdve nincs olyan házasság, amiben soha ne lenne súrlódás, néha összekoccanás, vagy egy kis veszekedés. Ez belefér. A házasságban az egyik nagy mítosz, és sokan gondolják így, hogy azért van baj a házasságukban, mert nem az igazihoz, nem a számukra elkülönített tökéletes társhoz mentek feleségül, vagy vették el, és ha elválnak, tovább keresnek, és megtalálják az igazit, na akkor olyan szuper lesz a házasság, hogy azt kimondani sem lehet. Nem így van. Nem vagyunk tökéletes emberek, nincs tökéletes férfi, nincs tökéletes nő, ezért nincs tökéletes házasság sem. A Jóisten, amikor megteremtette Ádám számára Évát, akkor nem azt mondta, hogy idehoztam neked az igazit, hanem szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt. És ez a lényeg, hogy legyünk egymáshoz illőek, passzoljunk egymáshoz. A Biblia azt mondja, hogy annak okáért elhagyja az férfiú az ő apját és anyját. Ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Az egyetlen emberi kapcsolat, ami egy életen keresztül megmaradhat, az a házasság. Ezért ez az első, ebből indul ki a jövő, a lehetőség, a példadás, minden. És egy fantasztikus nagy erő az, amikor vannak gondok, de odahaza a feleségemmel, a gyermekeinkkel szeretetben élünk. És mindegy, hogy a külvilágban mi van, irigység, gond, baj, bánat, a világban abnormalitás, annak ellenére odahaza stabilan szeretjük egymást.
Ez egy párkapcsolati kézikönyv, ez azt jelenti, hogy nem csak a házasoknak szól?
Nem csak a házasoknak szól. de egyébként beszélek benne arról, hogy mi a különbség a párkapcsolat meg a házasság között. A párokat igyekszem rávenni arra, hogy vállalják az elköteleződést. Egy nagyon jó útmutatást ad, hogy hogy tudják úgy megélni az életet együtt, hogy boldogok legyenek, hogy szeressék egymást, és hogy jó legyen együtt. 21 fejezet szól arról, hogy mik a boldog házasság összetevői. Megfigyeltem azt, hogy ahol jól működik a házasság, ott miket tesznek meg. Na most nem mind a 21 dolgot, de megtesznek belőle többet, és vannak különbségek párok és párok között, de ezek a dolgok nagyon jól működnek, beváltak.
Rengeteg szakértő, rengeteg könyvet írt már ebben a témában. Mitől tud más lenni ez a könyv? Itt azért mégiscsak egy református lelkész szemüvegén keresztül látja az olvasó ezt a világot.
Mindenképpen megvan benne a hitélet. Az egyik fejezet beszél arról, pontosabban beszélek benne arról, hogy a hit mekkora erőt jelent a házasságban. Az egész könyvben egyébként végighúzódik a hitvallásszerű bizonyságtétel, de nem csak hívő embereknek írtam ezt a könyvet, hanem olyanoknak is, akiknek semmi köze nincs a Bibliához, az egyházhoz. Nem idézek gyakran a Bibliából, hanem úgy mondom el azokat az elveket, hogy mi hívő emberek tudjuk, hogy az onnan van, aki pedig nem hívő ember, van, hogy megmondom, hogy a Bibliában ezen és ezen a helyen ezt olvassuk, van, ahol csak magát az elvet mondom el. Ebben szeretnék segíteni, hogy a házasságot ne csak eltöltsék egymás mellett a férfi és a nő, hanem éljék meg úgy, hogy boldogan, örömmel, igaz szeretetben. Lehet boldog a házasság egy életen keresztül, ide akar elvezetni a könyv.
Ezzel véget ért az Európa Rádió református közéleti műsora. Adásunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ahol elérhetőségeinket is megtalálják. Köszönöm mai figyelmüket, a szerkesztőt Kojsze Pétert hallották. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A húsvét utáni 50 nap az Úr feltámadásának való örvendezés jegyében telik. Az evangéliumi történetek elénk tárják az ő találkozásait apostolaival és tanítványaival, amelyek azt bizonyítják, hogy él, újra él, az Atya új élettel ajándékozta meg. A jelenések és a feltámadottal való találkozások időszaka az apostolok számára hitük növekedésének legjelentősebb ideje. A húsvéti hit a szeretetben való növekedést is jelentette számukra. A mai vasárnap evangéliumában Jézus következő szavait olvassuk. Aki szeret engem, megtartja tanításomat, atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. Távozását, mennybe menetelét követően bizonyára sokszor eszükbe jutott az apostoloknak mesterük egykor mondott szava. Igen, növekedniük kell a hitben, erősödnie kell az Úr iránt érzett szeretetüknek még abban az időszakban is, amikor már nincs velük. Különben hiába való volna a vele töltött idő, hiába való volna a sok tanítás, amit hallhattak, hiába való volna a számtalan csoda, ami szemük láttára történt. Hiába való volna a szeretet, amelyet Jézus a kereszten hozott értük és minden emberért. A Jézus búcsú beszédéből vett evangéliumi részletben az Úr távozásáról, a mennyei atyához való visszatéréséről is szó van. Mindezt előre megmondja ővéinek, hogyha majd bekövetkezik, higgyenek. Jézus szavai tehát azt szolgálják, hogy megszülessen és erősödjön bennük a hit. Az apostolok és a tanítványok élettörténete a hitben való növekedésük története. Jézus a Szentlélek eljöveteléről és szerepéről is beszél a mai evangéliumi részletben. A vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. A mennyei atya azért küldi el a fiút a világba, hogy hirdesse az evangélium örömhírét. Jézus ezt meg is teszi, s hogy küldetése ne maradjon folytatás nélkül, ezért a világból a mennybe való visszatérését követően az atya elküldi a Szent Lelket, hogy ezentúl segítse az egyházat az evangélium további terjesztésében. Ebben az értelemben tehát a Szentlélek azért jön el, hogy folytassa a Jézus által megkezdett művet az egyház közössége és tagjai által. Jézus kijelentése szerint a Szentlélek mindenre megtanítja a tanítványokat. Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek a jézusi tanítás teljes megértésében segíti az apostolokat, az egyházi vezetőket, az igehirdetőket és minden keresztény embert. Jézus szavait ugyanis nem elegendő félig meddig megérteni. Ahhoz, hogy követni tudjuk őt és megtartsuk parancsait, szükséges megértenünk azok mélyebb értelmét. Ahhoz, hogy Krisztus szeretetéről hiteles tanúságot tudjunk tenni a világban az emberek előtt, szükséges az irgalmasságban, a szenvedésben, a kereszthalálban és a feltámadásban megmutatkozó jézusi szeretet teljes megértése. Ugyanakkor a Szentlélek az igazságra is tanít, hiszen maga Jézus nevezi őt az igazság lelkének, aki elvezeti a tanítványokat a teljes igazságra. Jézus azt mondja továbbá a lélekről, hogy eszükbe juttat mindent, amit ő mondott. A Szentlélek nem egy új tanítást kezd el hirdetni, hanem folytatja a Jézus által mondottakat. Az egyház életében a későbbi századok során sem jelenik meg egy új Krisztus szavától eltérő tanítás, hiszen a lélek őrködik azon, hogy mindig ugyanaz a krisztusi tanítás és maradandó evangéliumi igazság éljen tovább, amit az Úr az apostolokra és az általa alapított egyházra bízott. Legyünk élő kapcsolatban a Szentlélekkel. Ő segít minket abban, hogy megismerjük Krisztus igazságát, hirdessük evangéliumát, és tanúságot tegyünk róla. Urunk Jézus Krisztus, Te megígérted, hogy eljuthatunk az örök életre, ha parancsait szerint élünk, s ehhez az ígérethez, mint szereteted jeléhez hűséges maradsz. Egykor ezt mondtad tanítványaidnak és valamennyi követődnek. Barátaimnak mondalak titeket. Barátsággal fordultál még a bűnösökhöz is. Te minket is barátságra hívsz. Barátként gondoltál ránk, amikor életedet adtad értünk. Te mindig barátként tekintesz ránk. Szükségünk is van barátságodra, szeretetedre. Barátságot segítsen minket abban, hogy emberi kapcsolatainkban is sikerüljön megvalósítanunk az igaz barátságot. Urunk, köszönjük barátságodat és szeretetedet.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, melyet Holló Gábor, a bazilika káplánja mutat be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Zenei szolgálatot végez Hibai Éva fuvolaművész, Kardos Judit csellóművész, Zsigmond László hegedűművész. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!